Szeretettel kérem, hogy akinek hozzászólása vagy kérdése van, azt meg lehet tenni.
Szeretettel köszönöm, hogy nagyon köszönöm, és mindannyiunk nevében mondhatom valószínűleg ezt az egységet, igazán de nagyon szép előadás. Mire ebben az időben nekünk voltak azok az előadás, hogy az igazságot tárják fel szemben az akadémikus és az iskolában tanított 200 éve kitalált történelemmel szemben, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk és nagyon köszönjük. És fantasztikus átfogó volt és nagyon érthetőztető volt. Egy-két dolgot szeretnék még hozzáfűzni, és nagy szeretettel ajánlom a testvérek tekintetét igényére is. Hogy például hogy ez a kérdés volt, hogy német-római, meg a kelet-római császárság, amikor a római irodalom ketté hasadt, hát mind a kettőnek az volt a célja, egyiknek nyugatról, kelet felé, másik a keletről nyugat felé megfordítani a másikat, és akkor nagy római irodalma megint, nem is római birodalma, tíz mindegy, mert fennálljon nagy. Most ki akadályozta ezt meg, mi akadályoztuk meg? Mi voltunk az útjában a német-római császárságnak és a kelet-római császárságnak. Innen adódik az a kedvesemmel, finoman fejezem ki magam, néztek ránk egyik oldalról és másik oldalról, mert mind megállítottuk. Tehát ilyen erős hatalom voltunk. Ennek nagy bizonyítéka a 907-es Pozsonyi csata, amelyben egy öt-európai támadást érte a már nagyon erősen megszilárdított államról beszélhetünk Árpád hazáját, tehát az Árpád által megszilárdított Kárpát-medencei hazánkat 907-ben megtámadta az öt-európai sereg. Itt teljes képtelenség volt, hogy egy 100 000-es hővel szemben mi bármit is el tudunk érni a magyarság. Nagyon jól tudjuk, hogy a Duna két oldalán indították, és középen a Dunán indították a támadást ellenünk. Árpád, és miért győztünk? Körülbelül 5000 voltunk ennek a ránk zúduló seregnek, és miért győztünk? Azért győztünk, mert a csata előtt Árpád Istenhez, a Teremtő Istenhez imádkozott. És minden katona, minden hunt kita magyar, egészen mindegy, hogy hogyan nevezzük, hiszen azok voltunk katona, Teremtő Istenhez imádkozott segítségért, és előre hálát adva bármilyen lesz a csatának a címeretele, mert tudták, hogy a Teremtő Istennek az akarata fog érvényesülni. És így nyertük meg a pozsonyi csatát. El kell olvasni, most már vannak források, hogy alig maradt hírmondó. És utána 70 évig nem tudtak bennünket bántani. Most ezt azért mondom meg, hogy azért mondtam el, hogy nem kellett nekünk akár keresztül, akár nyugathoz csatlakozni azért, hogy megvédenek bennünket, mert minket nem kellett megvédeni, mert meg tudtuk mi magunkat védeni, inkább az volt Iszlának a célja is, hogy a nyugati civilizációt mentse meg, mert olyan ugyanaz, mint Attilának, olyan borzasztó, elfajult, erkölcsi romlás volt Európán, ugye a római birodalom miért is bomlott fel, nem azért bomlott fel a római birodalom, mert megtámadták germán törzse, de hogy azért meg erkölcsi romlás volt, olyan iszonyatosan erkölcsire zűlött az ott élő embernek, ez az úgynevezett nyugati civilizáció, hogy muszáj volt ezt helyre hozni. Ez volt Attilának a küldetése, de ugyanez volt a küldetése Istvánnak is, ezért kötötte a házasságot, sőt annyira, hogy Imre herceg lett volna a német-római császár. Tehát az elismerten tény, és nem véletlenül, már megint véletlenül egy vaskan véget vele. Német-római császár lett volna, olyan tisztaságot vitt volna megint be ebbe az irodalomba, ami egész Európát megtisztítja. Tehát ez volt a cél, hogy egész csatlakoztunk a nyugati keresztényhez, hát keresztények voltunk mi, amit oly szépen hallottunk, és nagyon köszönjük, őszidők volt, egy Isten bizünk volt. Ez az egyik, amit úgy el szerettem volna mondani. A másik pedig a tártos kérdés, az is nagyon nagy, hogy a számára a tártos kérdés szétválaszt és helyére tevése igazán nagyon jól és igazán szívetmelengetően hangzott el. Mi valóban nálunk tártosok voltak. A tártosoknak a küldetése, ahogy elhangzott, a gyógyítás volt. Na most ez Két könyvet szeretnék ajánlani mindenkinek a szívére tenni. Vasalbertnek az egyik a Pardiskata, amelyben az 1700-as években az erős családnak az egyik leszármazottja, az egyik asszony, társasasszony volt, és ott gyógyította a falunak és a környéknek a betegeit, akik tudója volt a gyógyszüveknek mindenet, és ott meggyógyultak. A tragédia, ami bennünket mindig ér, ez már a Habsburg korban volt, tehát az 1700-as években, szépen leírja Vassal, de a tragédia megint az volt, hogy megint bőven Vassal írtottak bennünket, mert ezt tudták képzelni, hogy hogyan tudunk gyógyítani. Isteni erővel tudtunk gyógyítani, és azzal a nagy hittel tudtunk gyógyítani, és kit vezetik oda, amikor a tisztáson a kis kaibába, amivel ő elvonult, pedig erős, ősi, nemesi családnak a sarja, oda elvonult, csak azért, hogy gyógyítani tudjon, kik vezetik oda azok, akiket meggyógyított. És ez a tragédia. És nekünk mindig ez a tragédiánk, hogy mindig van egy-egy olyan áruló réteg, ami a legszentebb, legnemesebb érzéseinket keresztül húzva hátulról megtámad bennünket. És akkor a társasasszonyt megölték. A másik könyv pedig a hagyaték. A hagyatékban ez egy az egyben a tátosoknak a sorsa és a tátosoknak a küldetése, ugye, mert mindannyiunknak küldetésünk van ezen a világon, a Teremtő Isten küldött bennünket erre a világra, hogy teljesítjük az isteni feladatunkat, és úgy menjünk majd vissza. És az utolsó nagy támadás a tátosok, látványos támadás 1950-ben volt, amikor a rábával tűzták össze a tátosokat, megint csak ilyen gondolat hosszan, megint csak egy árulót beépítve, és ott mind leölték. Tehát az, hogy vannak tátosok, nem azok, akik kikiáltják magukat, nem azok lesznek ám tátosok, hanem azok, akiket Isten leküld, a Teremtő Isten, és gyógyítanak. Gyógyítanak nem pénzért, gyógyítanak, mert ez az ő küldetésük, amikor nem is veszed észre, akkor is gyógyítanak, mert tudják azt az isteni energiát átadni, és mindannyiunknak a jobbulását kívánják. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, és igazán örülök, hogy meghallgathattam, és nekem már van is egy olyan elképzelésem, hogy majd a nagyszeretett úrat elvívjuk hozzánk is.
Köszönöm szépen, már lassan kezd a hangom elvenni, de még igyekszek. Igen, tehát vissza még egy picit a tátos kérdéshez, azért vigyáznunk kell mindig a megfogalmazás meg az árnyalat tekintetében, amit mondtam azzal kapcsolatban, hogy fokozatosan elveszítik a jelentőségüket, meg a, úgymond a helyüket a társadalomba, mert átveszi maga az a keresztény kultúrkör is, az az isteni világ, ami tulajdonképpen már kiszorítja őket. És amikor elveszítik az ősi dolgaikat, ami jött évezredeken keresztül, akkor nagyon könnyen elcsúszhatunk azon, hogy előjönnek a kikiáltott emberek, és akkor azt mondja, hogy jaj, hogy ki gyógyít meg, hogy gyógyít meg, mintát ezekkel nagyon vigyázni kell. Tehát mindig a helyén kell kezdeni ezeket a dolgokat, mert aztán könnyen belefuthatunk egy ilyen ezoterikus, nem tudom miféle világba, tehát... Az Úristen azért ad kezünkbe dolgokat, hogy most már azért egy más szinten működik. Igen. De akkor, amikor voltak, akkor nagy szükség volt rájuk.
Igen. Köszönöm szépen én is az előadást. Úgy gondolom, hogy sokakban gondolatokat indított el. Én nem értek ezzel mindenben egyet, és értékelem egy ma divatos, ugyancsak politikai jellegű iránytatát ennek a témakörnek, ami most előre kapott, szemben az úgynevezett akadémikus nemzetáruló iránytat tart szemben. Én úgy érzem, hogy ez egy ma megfogalmazott, valóban reális álláspont, azonban még ennek a tudományossága nem jegesedett ki egyáltalán. Tehát az akadémiai stílussal szemben ezer érvet lehet mondani, hogy az miért nem jó, lehet, hogy ezzel nem 10 000 is lett, mert rengeteg ellentmondás van. Egy kicsit alázattal kezeljük ezeket a dolgokat. Ugyanez a nemzeti eszmét nagyon szépen föléleszti, de ne gondoljuk azt, hogy a úgynevezett akadémikus stílust űző rendkívül tudományos előképzettségű embereknek nem lennének nemzeti érzelmeik, és tulajdonképpen nem az igazságot keresnék a mi nemzetünknek a tükrében. Én csak ezt szeretném elmondani, mivel ugye az akadémiai iskolának én azért elég sok könyvét olvastam már gyerekkoromtól kezdve, ismertem, és részben még most is magam is láttam. Mindenek előtt azért jó ez a újabb irányzat is, mert hogy mondjam, dogmák lettek már, és dogma urak az akadémián, tehát jó lenne valóban egy kicsit fölfrissíteni, ha egy kicsit új szelek fújnának, mert megrekedt itt a tudományosság. Tehát valahogy ezek a, még ha nem is mindenbe helytállóak, mert én úgy érzem, hogy nem mindenbe helytállóak, de jók arra, hogy kimozdítsák, vagy fölkavarják ezt az állóvizet, és meginduljon valami, ami új pestülést akad, és előre jutnak a dolgok. Sajnos ma úgy történik, azt látjuk, hogy ahány könyv, ahány szerző, szinte annyi álláspont. Ez az akadémiai stíluson belül is, de ezen a másik stíluson belül is, ez azért tudjuk ám, ez azért fontos, hogy tudjuk. Tehát ez talán arra lehet jó, hogy az igazi tudományos elfogultságmentes, és hadd mondjam így, hogy politikamentes is, rossz értelemben persze a politikamentes, tehát ne egy ideológia vezéreljenek tudományt, mert akkor az már nem tudomány, hogy elősegítse, hogy mi lássuk azt, hogy valóban kik vagyunk, honnan jöttünk. Jók ezek az ismeretek arra is, hogy rávilágítsanak arra, hogy azok a tudás anyag, amit közvetítek, az nem elegendő. Rengeteg benne a fehér folt. Amit nem tudunk megmagyarázni. És óriási, nagyon nehéz összerakni mozaik szerűen, hogy ez pontosan hogy van. Valószínű, hogy a népünknél úgy volt, hogy ahogy László Gyula mondta, hogy sok felől jöttünk, és sokfajta kultúrát. És ez a mezopotámiai vonal eddig el volt hanyagolva, ugye, mondván, hogy csak én viszont azt mondom, elnézést kérek, nem hiszem, én tartom magamat nemzetellenesnek, a finn-ugor vonalat teljesen, az ugorvonalat teljesen kizárni, hát, hogy mondja, nyelvészetileg azért eléggé aggályos dolog lenne. Tehát valahol mindenféleképpen sok felől jöttünk, sokféle kulturális, vallási hatás ért bennünket. Így jöttünk be a Kárpát-medencébe, és most egy teológiai dolgot szeretnék elmondani. Azért az Úristennek egy különös adománya ez, hogy István, és tulajdonképpen már Géza, maga erőszakos elgondolásával vár, de mégis úgy döntött, hogy Magyarország a nyugati világhoz fog tartozni. És nem egy sokszínű szinkretista keleti kereszténységet, még csak nem is a hagyományos ortodox kereszténységet, hanem gyakorlatilag a nyugati kereszténységet vettük föl. Ebben Isten megőrző kegyelme volt. Akkor is, ha németek úgy csináltak, ahogy csináltak, még akkor is, ha sok minden kulturális maradványunkat eltüntettek, még akkor is, ha mindig gyarmatosítani akartak, de az a tény, hogy mi a nyugati keresztény körhöz tartoztunk, vagy tartozhattunk, ennek a következménye lett a reformáció. Enélkül a reformáció és a reformációi hitigasságai most nem mennének a mi kincseink. Azért ez nekünk úgy gondolom, én mint lelkipásztor mondom, látnunk kell és értékelnünk kell. És Istvánnak az a döntése, ami nagyon tudatos volt, szerintem tudatosabb, mint a Gézáé, mert ő csak inkább politikai síkon látta, István szerintem sokkal mélyebben éreztett lelki síkon is, ez egy nagyon nagy ajándéka volt Istennek, tehát én ezt tudom mondani. A tárgyasokra visszatérve azért van egy nagy veszély. Nem tudom, hogy érzékelitek-e, én voltam a Kurultál találkozón a nyáron. És ott több ezeren állítólag, 100 000 is voltak, nem tudom. De megdöbbentően sokan voltak családok, akik ős magyar ruhába hozzá költöző, és akikkel én beszélgettem, azok mind a sámán kultusz, vagy a táltos kultusz hívei, táltos iskolák vannak, már nem is egy. Tehát ez futószalagon termelődik most, és látásom szerint a kereszténység egy nagyon nehéz ellenfélben találni magát szemben. Ez egy nagy, már lehet érezni, hogy ez egy nagy kihívás lesz. És Minden tiszteletem a tártosoké, de én hálát adok az Istennek, hogy már nem tártosokon, hanem az ő igény, a proféták által, és Jézus Krisztus szavát, az evangéliumban szól, és gyógyít, és valahogy én úgy érzem, hogy ezek a tártosok, mert mondom, ismerem a praktikát, valóban az ezoterika. Méghozzá a távol-keleti ezoterika, ráérzve ős-magyar, tudománytalanul egyébként, mindegy. Ez most ezreket, lassan tízezreket, százezreket fog megmozgatni. Tehát azért nekünk ezt látnunk kell, hogy a Krisztus a Krisztus. És a kerítéseket is pontosan tudni kell. Ugye elnézést kérek, én mondom, ezért nem lelkesedek semmiféle tártus kultuszért és semmiféle tártus hagyományért, mert úgy érzem, hogy ez alapjaiban kezdi ki a kereszténységnek a fundamentuma. Olyan kihívás, amivel szembe kell nézni, és ahogy mondtad, bölcsen, helyén kell kezelni a dolgokat, hiszen magyar emberek vagyunk, a magyarságot szeretjük, a kultúráját, a hagyományát tiszteljük, nyilván annak a kutatása is, nagyon köszönjük keresztény embereknek látjuk el ezt a veszélyt. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Na, a kérdés ez az előzővel természetes, tehát nem mindenben lehet egyetértenünk, tehát én is érzem ennek a kérdésnek a olyan részét itt a 48-as szabadságharc után teljesen befejeztették azt a kutatási kört, amit addig folytatott a magyar értelmiség. Ugye nekünk van egy 150 éves lemaradásunk e tekintetben, és nem véletlenül hoztam csak külföldieket, hogy mit mondanak rólunk. Néhány magyart említettem, akik kemény indogermanisztikát nyomatnak mindenütt, és még ők is elismerték, hogy hoppá, itt valami fekete foltok vannak, még lehet, hogy eltelik 100 év is, mi minden dolgot szépen a helyére rakunk, és kikövesedik valami dolog. A finnugor elméletezén még azt mondom, persze, az is a része a történelmünknek, de mi nem tőlünk származunk, az én véleményem legszebb rokon népek, de nem ahogy ők mondják, hogy, mert kérem szépen ahhoz, a finneknek értenünk kellene a nyelvét, és nekik is minket, de nem értjük. Tehát, hogy a osztják, vagy a többi dolgoknak. És az utolsó dolog a sármány kérdéssel kapcsolatban, én szerintem ez egy félreértetős történet, amit művelnek, kis ezoterikus szóttal leöntve. Tehát ezt nekünk ettől mélységesen hátra kell állnunk, és azt mondjuk, hogy ezt nem. Mi már keresztények vagyunk, végigjártunk egy utat, és befejeztük azt a részt, amit az Úristen ránk bízott, és ez gyakorlatilag a reformációba kicsúcsosodott. És ezt nekünk vitt tovább kell lenni.
Bocsánat, nem közbeszólni akarok, hanem ketten már jelentkeztek, Alföldi Boris Dezső, aztán Vicián Miklós. De azt mondom, hogy egy picit tovább tudunk nyúlni azért ebbe az időkeretbe, gondolom, annál sinkább, mert most jutottunk el arra a pontra, hogy hallottunk egy történeti előadást, és hirtelen kiderült, hogy ez a mai nap problémája. Tehát ez a mi mai világunknak a problémája, és erről fontos azért, hogy beszélni, nyilván kibeszélni nem tudjuk, lehet, hogy majd újra alkalom kell. Mindenképpen fontos, hogy ne csukjuk be a fülünket, meg ne csukjuk be a szemünket, meg fogjuk be a fülünket, amikor ilyen témák vannak, hanem értelmességgel tájékozottak legyünk ebben, mert különben egyrészt védekezésre tudunk, másrészt pedig úgymond Isten szerint nyilatkozni se ilyen kérdésekben, hogyha nem nyilvánvaló ez. De azért két nagyon fontos elem volt a hozzászólásban, nem csak a tátosok, hanem az is, ami azért párhuzamos az akkori korban, meg a maiban, ugye ez a széthulló, erkölcsileg lepusztuló világban, ugye egyfajta feladat. Akkor más megértés szerint másként, de mégiscsak volt egy ilyen feladata, úgymond lehet, hogy nem tudatosan megélve, de a történelmi perspektívát nézve egy nemzetnek, és lehetséges, hogy ma is van egy ilyen. Tehát nem hiszem, hogy nekünk, ha magyarról beszélünk, meg reformátusról, akkor az a hogy nekünk kell mindent vezetni, hanem az, hogy az Isten mire küldött ide minket, hogy mi is ebben a dologban, úgymond, mint nemzetnek, tehát egyénnek is, de meg mint nemzetnek is a szerepünk szerintem. Ez a 1000 év, amiről beszéltünk, többek között erről is szól. Tehát, hogy nekünk milyen feladatunk van itt, de...
Jó, még egy pillanatot. Ja, még egy dolgot kifelejtettem azzal kapcsolatban. Én a politikát soha nem keverem az én dolgaimba. Tehát ez nem politikai kérdés a részemről, hogy most az előadás milyen szinten van összekeverni, nem szoktam. Semmi köze nincs hozzá, hogy kikál, semmilyen irányzatot.
Elnézést csak azért
jó,
mondom,
az más, hogy valaki... Valaki
az akadémiai stílus képvisel, és akkor azt mondják, hogy ez magyar ellenes.
mert ez azért zavar engem. Ez,
de nem nagyon is, szerintem nem így volt, de a hozzászólás viszont nagyon fontos volt, hogy az egyensúlyba hozása.
Jó, persze, az igen, igen, árnyalt. Jó, igen,
köszönöm a lehetőséget, én átadom a másiknak, és azért akartam hozzászólni, hogy na, kik tartak, most kiderül, hogy a presbiterek felnőtt presbiterek. Tudjuk, hogy a felvetődik egy ilyen nagy kérdés, amit elhangzott a kérdések között, hogy elhangzott az, hogy csak egy úton, és akkor átvált, imádkozott a keresztő Istenhez. Most ez, én még lelkész válaszolnék, de nem akarok válaszolni, hanem tessenek hozzászólni, hogy Árpád valóban a teremtő Istenet imádkozott el, és ezért hallgatta meg Isten az imádságát, és ezért győztünk. Továbbá, hogy vajon az ősmagyaroknak a vallása szentélyek által levő vallás volt, vagy nem. Hát ezek ugye elhangzottak valamilyen szinten, tehát én nagyon szeretném, hát ez a felvétel kérdés, ezért vagyunk együtt. Mi lelkészek rögtön elmondjuk, szóval mi válaszolunk, de most nem válaszolunk. Nagyon kíváncsi vagyok, és kérem szépen, hogy szólaljanak meg a presbiter testvérem.
Az előadásnak a címe az, hogy Magyarország krisztianizálása, vagy pedig ugye a kereszténység elterjedése Magyarországon, aminek épp szó Jézus Krisztusra utal, tehát azt jelenti, hogy mi volt az a folyamat, vagy mi volt az a pillanat eddig úgy gondolta a történelem, hogy az István királynak a történelmi döntése volt az a pillanat, tehát mi volt az, amikor valahonnan Jézus Krisztushoz fordult az ország. És én azt hiszem, hogy alapvetően erről szólt az előadás, és tényleg vezetette odáig, hogy a reformációban mindaz, ami időközben torzult benne, az akkor megint visszafordult a Szentíráshoz, hogy Pál apostol egy pillanatig nem titkolta azt, hogy ő Gamáliel lábainál tanult, hogy ő üldözte a keresztényeket. Ezeket mind elmondta, és ez az élet történetének a része volt, de ezzel együtt soha nem mondta, hogy én ettől vissza fogok menni, és Gamáliel tanításait fogom követni, vagy újra üldözni fogom a kereszténységet, hanem amikor Jézus Krisztus megszólította, attól kezdve már nem volt sámán, nem volt táltos, nem volt eltömén sumér ősök, vagy ősi vallás, hanem remélném, hogy Magyarország Jézus Krisztushoz fordul, és hát ezeket a tényleg is talán örülte van annak a hozzászólásnak, hogy ezek a mindenféle újkori ilyen ősmagyarkodások megmaradnának ott, hogy igen, ez a történelmünk. Ez valóban innen jöttünk ide, most Jézus Krisztushoz irányítjuk, vagy az igazunk az életünket. Úgyhogy én is azt mondani, és ez egyértelműen kijött az előadásból, és azért nem szeretném, hogy a beszélgetésre visszavigyük a magyar népet a szápos korba.
Én nem tudom, de én egy kis segítséget szeretnék kérni, Halkázi Attila vagyok, a Sorossári Gyülekezet presbitere. Nagyon élveztem ezt a dolgot, egyébként köszönöm. Most van bennem egy kérdés. Kedves nőtestvérünk, említette itt a sámán gyógyítást, nagy tiszteletünk mondta, hogy nagy tiszteletünk említette, hogy hát ez azért helyén kell kezelni a dolgokat. Nem tudom, én elmondok egy 2 évvel ezelőtti történetet, Sámánnal, hogy kerültem kapcsolatba a Sorossági Református gyülekezetbe 7 éve, és nem tudom, mit tegyek azóta, sajnos csak egy egyszerű gyilkosmenető vagyok, tehát nem értek az ilyen magasabb eszméthez. Dolgoztunk a templomkertben, így tavasztáján, és egyszerre csak egy ilyen hirtelen csönd támadt, intett a nagy tiszteletű úr, hogy most egy kicsit csöndesebben kéne kapálni, mert tátos helyettes érkezik az udvarba. Letettük. Hát én azt hittem, hogy egy református átmóban vagyok, hát oda jártam a próbálat élet. Megjön a tátos úr, bocsánat, tátos helyettes volt akkor, most Magyarország főtátosa, és utána ilyen kis aranyszínű kúp alakú ingával ott a nagytisztelet úr és az én órom között ingázott. És mondja, nagytiszteles beszélgetés volt, és nagytisztelet úr hívta meg, és nem sokára valamit kimentünk, és mondja a nagytisztelet úr, hogy hozzájött a tátos helyettes úr, de látta rajtam a betegségeimnek a nyomait, és elmondta, hogy fogok meghalni 7 évvel ezelőtt, hát hál' Istennek még élek, és mondom neki, nagytiszteletű úr, tessék már megkérdezni a tátos úrtól, ha már ide fáradtsorsági gyülekezetünkbe, hogy hogyan lehet az én életemet megmenteni, hogy tovább éljek. És mondta, hogy megvan rá a megoldás, mondta a tátos úr, ha adok neki 10.000 forintot, akkor lemegy a 400 méterre lévő lakásunkba, és kiméri 10.000 forintért, hogy hol lakom. Hát itt mondtuk, én a sorossági gyülekezetbe találkoztam életemben egy tátossal, ez a mindenkinek a szíves véleményét gondol, én meghallgatnám a választ. Köszönöm szépen!
Köszönjük, köszönjük szépen! Hát érdekes, érdekes felvetés, amit már mondtam, én nem hittem, hogy ma lennének a régi vett formában tátosok, ez nem tudnék semmit szólni. Aki azt mondja, hogy 10.000 forintért kér valamit, szerintem ez más volt. Most hát no comment, nem tudok mit mondani.
Testvérek, akkor a kereszt, amikor a keresztények találkoztak, ez egyház történet. Amikor a keresztények, csak egy, nem akarom túlbeszélni a rezsitereket, csak hadd tegyek-e valamit. Amikor, mert nem az a dolgunk, hogy most csak ezt meg. Amikor a keresztények találkoztak bármilyen más vallásból jövőkkel, tehát, illetve valaki mondjuk a kibere kultuszból, a kisázsai kultuszból átjött a kereszténységbe, el kellett, hogy mondja az Abrenunciatio Diaboli című imádságot, kezdett imádságot. Azt jelenti, hogy nemet mondok a fogásságot vezető démoniára. Tudni, a tátos világ és az összes bibliák idői kereszténységnek a királya vallása démonia. Nem én találtam ki, 1 Korintus 10, a fogányok, amikor áldoznak, vagy ördögöknek áldoznak. És én nem akarom, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. 1 Korintus 10. Ezek szerint Pál apostol és a Szentlélek azt mondja, hogy a fogányok imádkoznak, áldoznak, a démonoknak áldoznak. És nem akarja, hogy a démonokkal legyenek közösségben. Ergo, ha valaki a tátos hitben megmarad, akkor, és nem szakadt el ettől lélekben, akkor is a démonokkal van közösségben, mondja a Szentlélek, illetve Pál apostol. Mi magyarok vagyunk, na, a mi magyar identitásunk megvan, de mi már elszakadtunk attól a hitvilágtól. Ezért én úgy gondolom, hogy Árpád ezért, amikor 907-ben imádkozunk a Teremtő Istenhez, csak abban az esetben imádkozhatott a Szentlélek által a Teremtő Istenhez, hogy ő már keresztény volt. Azt tesszenek bebizonyítani, hogy akkor ő már hozott egy döntést, és elfogadta Jézus Urának és megváltójának. Mert akkor valóban tudod a Szentlélek által a teremtésre imádkozni. Különben nem. Ez két külön világ. Tehát most ez, amit a kedves kérdésre beszélre mondott, engem annyira megrázott. Engem annyira megrázott, hogy egyszerűen, hát ez egy más világ, ez egy más vallás, ez egy más misztika, egy más túlvilág. Tehát azért mondom, hogy tessék megnyugodni, hogy az nem kereszténység, annak semmi köze a kereszténység, az attól el kell tartani.
Én visszaadnám a szót meg a testvérünknek, aki ezt a tátos kérdést felvetette, amellett, hogy ez most lehet, hogy viccesen hangzott az előző megjegyzés, én is mondhatok valamit, hogy mondom, miután meg lehetünk szólítani ebbe a kérdésbe. Biblikusan azt gondolom, hogy ezt nem intézhetjük el ilyen egyszerűen, hogy ő csak 10.000 forintot, vagy mondjuk 10.000 forintért valamit meg tud csinálni. Biztosan meg tud csinálni, mert ilyen erők vannak. Ez a Bibliában leírt dolog. Nekünk, mint az Úristenben, Jézus Krisztusban hívó és hívő embereknek el kell döntenünk, hogy hova tartozunk. Ide tartozunk, vagy oda tartozunk, ami nem azt jelenti, hogy azok, akiknek egy ilyenfajta megértésük van, azokkal nem kéne párbeszédben lennünk. Tehát a párbeszéd az feltétlenül szükséges. A megértésünk szintje is különböző, biztos, de azért én azt gondolom, mások hozzászólhat ezzel, én nem kinyilatkoztatok, hanem ahogy én gondolom, hogy egyszerűen van egy választás, amit minden embernek meg kell tenni, és azért egy református embernek, vagy akár egy presbiternek azért akkor, amikor erről beszél, akkor szem előtt kell tartani azt, amit a Biblia mond. Azt a tanítást, amit a Biblia mond. És a tanítás ez ténylegesen az, hogy vagy ez, vagy az. Ez választanunk kell. Választanunk kell, nem kizárva a párbeszédet, a meggyőzés eszközét, a érvelést és mindent, az imádságot azokkal, akiknek más a megértésük a világban.
Köszönöm, hogy meglettem szólni, mert nem akartam már hozzászólni, mert gondoltam, hogy már igazán a legfontosabb, amit elmondtam, miután meglettem szólni, hogy szólítva, azért nem tettem meg, hogy hallgassad. Hát az egyik, amit a felszített eszélyünk mondott, én nem ezt mondtam a számánokról és a tártosokról, hát mindenki fölmoralról, tehát nem ezt mondtam.
Örülök, hogy mindenki. Igen, ez nem egy számadás,
ez valami úgy erről beszélünk. Csak beszélgetünk.
Éppen csak érintettem, és ezért próbáltam megérintettem, mindenki értettem el,
fölmorált.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy bizonyítékot szeretnék mondani, hogy tényleg Árpád imádkozhatott a Teremtő Istenhez, méghozzá a bizonyíték az, hogy amikor megtörtént a honvíz szapogalás 895-ben, és itt 2000-ben volt a Minden Centenáriumnak az évfordulója, sajnos elég kevés megemlékezés volt, és nagyobb volumenű lehetett, de ami jó, az értékes volt. A Nemzeti Múzeumban mindenki láthatta azt a három Árpád kori, tehát a honfoglalás kori, honvisszafoglalás kori sírreletet, amit László Gyula professzor úr tárt fel, hogy voltak avarsírok is, és azokban is, de erre a háromra biztosan emlékszem, és egészen biztos, kereszt ott volt a nyakukban, tehát a lánc és rajta a kereszt ott volt a nyakukban, tehát Árpádék Jézus követő, Krisztus követő keresztény magyar emberek voltak, és úgy jöttek ide vissza, az avarok is azok voltak, akik itt voltak. Tehát imádkozhatott a Teremtő Istenhez, Krisztus nevében is.
Köszönjük szépen. Szerintem a tártos kérdést az zárjuk, de hogyha lehet más jellegű kérdés.
Még két-három jelentkezés, hogy menjünk itt sorba, jönnöm odáig. Röviden, hogyha lehet.
Igen, mi már keresztények vagyunk, és nekünk Jézus kell követnünk, tehát ezt zárjuk le.
Máté Tamás vagyok a helyi gyülekezettől. Én úgy érzem, hogy tulajdonképpen két téma volt, amelyik így összefonódott. Ugye az egyik az eredeti, ami a címben benne van, hogy a kereszténység és a magyarság. Keresztényszerű magyarság találkozása és a befogadása. És a másik pedig az kicsit a magyar őstörténet. Na, én úgy érzem, hogy nagyon az első volt a fontos. Azt kell világosan látnunk, és azért én úgy érzem, hogy azzal együtt, hogy bizonyos, mondjuk, na etnikai, történelmi, rokon népek vonatkozásában a kereszténység tudata vagy nyomai már szerepelhettek, de ezek végül is a ide, a Kárpát-medencéből bejött honfoglaló magyarság gondolatára, mentalitására legfeljebb minimális hatással lehetett. Tehát az, hogy a magyarság a kereszténységet elfogadta, az én megint van győződésem, hogy ez a 10. század végén inkább politikai döntés, diplomáciai döntés volt, és az Úristen csodálatos kegyelme, hogy ez már Istvánnál egy igazi élő hitté változott. Mert ha ez megmaradt volna egy politikai döntésnek, akkor abból nem lett volna kereszténység. De az, hogy a magyarság egy rövidebb, mint egy évszázad alatt hívő keresztjénné vált, egy néhány apró, mondjuk vatalázadás, stb. Tehát egy visszaütés, de alapvetően hívő keresztjénné vált, ez végül is nekik. De Istennek köszönhető, de rajta keresztül. A másik a őstörténet. Ugye itt nem tényleg többféle elképzelés és vita van, de én nekem megjelentem, hogy Sajnovics János 1770-ben, ha hiszem, ugye Norvégiában ment a napfogyatkozást tanulmányozni, és a lapokkal találkozott, akik a finnségnek mondjuk akár a legprimitíven, és egyébként sámán hitű csoportja volt, és akkor egy néhány hónap alatt ugye megírta, hogy demonstráció, idióma, hungarorum et laporum, hát ide messze. Tehát mondjuk egy kicsit túlzással, hogy a magyarok és a lapoknak a nyelve azonos. Tehát ő nyilvánvalóan mindenféle politikai hátsó gondolat nélkül ismerte ezt fel és állapította meg. Aztán azok a viták, hogy most ez most kinek az érdeke a magyarságba egy finnugor tudatot bevinni, ez már a 19. század első évtizedeiben. De ez a felismerés egy objektív felismerés volt, és semmiféle hátsó gondolat nem volt benne. Ez én úgy értem, hogy világos. A másik dolog, hogy ténylegesen kik vagyunk és honnan jövünk. Ugye ma már a nemzetek rokonsága nagymértékben támaszkodik genetikai vizsgálatokra. Na most a legjobb tudomásom szerint ezek a vizsgálatok, amik a mai magyar népességnek a genetikai genomját, vagy genetikai térképét felmérték, és elég nagy számú példán, azt állapították meg, hogy túlnyomó részben a szomszédos népekkel vagyunk közeli genetikai kapcsolatban. Nagyon kicsi, azt mondom, hogy 5% körüli az ázsiai, tehát mondjuk a mongolit etnikum génállományának a hatása a mai magyarságra. De hát a történetben nagyon sokat tudunk nyelvcserékről, változásokról, hiszen ha így veszük, a latinok, akik a nyelvüket átadták egész az akkori római birodalomnak, olyan népekre adták, hát ennek semmi közük nem volt etnikailag, genetikailag a latin népességhez. Tehát ilyen nyelvcserék, változások a történelemben nagyon sok esetben megtörténtek. Tehát az, hogy mi milyen mértékben vagyunk finnség utódai, milyen mértékben török népség utódai, és milyen egyéb genetikai, etnikai nyomok vannak bennünk, ezt különböző irányokból lehet ugyan vizsgálni, de a tény mégis az, hogy itt vagyunk, azok vagyunk, amit vagyunk.
Jó, köszönöm. Bocsánat,
hogy vagyok el, van be nekem ez a szakmám.
Jaj, jó.
Mérve legalábbis. Én vegyék mérve vagyok, úgyhogy nekem.
Most vagyok. És ugye próbálom nagyon rövid lenni, csak az információ, ami rendelkezésre áll, az nagyon-nagyon véges. Tehát ugyanúgy, mint az írott információ véges, ugyanúgy ezek a genetikai, genomikai jellegű információk. Tehát az örökíti anyagból ugye vissza lehet nézni. Én bíráltam olyan disszertációt, ami doktori disszertációt, aminek az egyik fontos tétel az volt, hogy hogyan keverednek az avarok és a magyarok. Az egyik része az információnak az volt, amit én el is fogadok, a másik végét visszavonattam, csak azt nem ez a hölgy írta le, az, hogy a magyarok és az avaroknak a temetkezési kultúrája, ez az alapantropológia nagyon-nagyon hasonló. Ez az egyik legfontosabb érv amellett, hogy az avarok és a magyarok azok szoros kapcsolatban vannak, ez egy dolog. A másik dolog, ami ezekből a vizsgálatokból kiderül, az az, hogy a 12. századi magyar és egy 20. századi magyar között óriási különbség, mert a 20. századi magyar az egy keveréke a ritem népeknek. Hát ugye én magam negyedrészig cseh, félig német, negyedrészig magyar vagyok nagyjából, de a magyar az nem az, hogy genetikailag mi a meghatározottsága, hanem az, hogy kulturálisan lelkinek, neveltetéstől kezdve a hitén keresztül, egy csomó minden ilyen, szóval ez a magyar. De ha már a molekuláris genetikánál tartunk, ebben a disszertációban volt egy olyan, hogy, és ezt nagyon sok ilyet olvastunk, az a helyzet. És itt adódik egyiket a szóban, és azt mondom, hogy itt nem tudjuk megoldani, de ezen talán érzékeltetni lehet ezen a példán, hogy ezt mi most itt nem tudjuk megoldani, de a problématikát meg kell érteni. Ez a hölgy, ez fogak formáját vizsgálta három temetőben, és ebből egy olyan következtetés font le, hogy nincs jelentős különbség a magyarok és az avarok között. Ez azért nem jó, mert az a három temető, miután ami mögötte van, ez túl kicsi a méret, az nem számon információ, hogy biztos és végleges információt tudjunk erről kapni. Az összes többi ilyenfajta tudományos vizsgálat, hogy a történelmi is erre hajlasz, azt kell mondjam, nagyon hasonlít erre, hogy információ nyomokból próbálunk visszakövetkeztetni, és a mi megértésünk az nagyon véges. Valaki elmegy lapföldre, és ott megért valamit, meg fölismer valami nyilvánvaló kapcsolatot, a másik elmegy Törökország, a harmadik elmegy nem tudom hova, és ezek is mind fölismernek, és mindenki a saját elképzelését képviseli, holott nyilván ettől függetlenül van egyfajta, hogy mondjam, mindegyiknek van egy igazságtartalma, és akkor az a lényeg, hogy tulajdonképpen melyik a fontos, és hogy ez milyen módon kerül a szintézisbe. Azért ettől függetlenül a mi számunkra nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, tényleg nagyon fontos, az az elem, amit ebből az előadásból előjött, hogy pontosan tudjuk, hogy történt, de hogy ez a kereszténység, ez nem egy előzmények nélküli dolog. És idejön egyébként az ártárnak is az imája, ha úgy értjük, hogy azért mindenkinek azon a szinten kell az Úristennel elszámolnia, amilyen szinten ő megkapta ezt a fajta tudást. Tehát másként kell nekünk, és másként kell mondjuk egy dél-afrikai gettóban fölnövő valakinek, aki sose hallott az Úristenről, sose semmi lehetősége volt erősebb. Más a felelősségünk is, más a lehetőségünk is. Másként kell elszámolnunk, nyilvánvalóan ez érvényes Árpádra is. Tehát Árpád az ő megértése szerint imádkozhatott az Úristenhez, kétlem, hogy pont ugyanazokkal a fogalmakkal, mint ahogy mi értelmezünk, de van ennek egy másik oldala is. A másik oldala pedig az, hogy az Isten üttörténete mi. Hogy az Isten üttörténetében nagyon sok, úgymond, nem tudatos cselekvés az egy isteni akarat megnyilvánása lesz végül is, hogy az egész összeáll. Úgyhogy ez egy fontos elem. Tehát ezt mi most itt nem tudjuk pontosan megvitatni, nyilván vannak pró és kontra elemek, valószínűleg volt egy, amit most megismertünk itt információt, volt ennek egy olyan eleme, ami keresztény beütés is lehetett. De nyilvánvalóan ez nem ugyanaz, mint a mi mai megértésünk. Vagy akár az a megértés, ameddig István eljutott ebből a
dologba. Jó, visszatérve még egy dolgot azért kijavítanénk azonnak a hozzá megjegyzésében. Tehát keresztény nyomokkal az évszázadokon keresztül, amíg megérkezünk Istvánig, tehát azért az valamiféle nyomot azért hagyott a különböző nemzetségeken keresztül, mert István akkor nem tudta volna végrehajtani azt a dolgot, mert egyik napról a másikra nem lehet egy népet keresztényé tenni. Tehát kellett egy évszázados vonulat, míg az érlelődött a nemzetben, különböző helyeken, különböző formában, és aztán egyszer csak kiteljesedett ez az egész István idejében egyformában, aztán majd befejeződik ez a dolog a reformációban, más formában, de előzmények nélkül nem megy. És visszatérve minden dolog, azért mondtam azt, hogy minden nyomokban, lépésekben próbáltam megvilágítani, persze ez nem az igazságnak az abszolút értéke, nem is mondom soha, viszont egy része a dolognak. Mert el kell jutnunk valahová, hogy kiteljesedjünk egy megértéshez. És nyilván egy István korabeli keresztény nem ugyanazt értette, mint ma, mondjuk egy római katolikus. Megészen más volt a dogma, meg minden.
Két testőr még. Egy mondat.
Mondjuk. Csak egy mondat.
Ezt elfogadom természetesen, és én is úgy értelmeztem, hogy nem évezredek korábbi év, meg pártus keresztény nyomok hagyománya érződött a magyarságban, hanem a 10. század folyamán ismerkedtek meg a keresztények. Másik Árpád imádsága. Most eszembe jutott valami, ami elég fura. Most olvastuk a Bibliaolvasók Harcában Kornélius történetét. És azt írja, hogy Kornélius egy istenfélő ember volt és imádkozott. De ugyanak egy római volt. Tehát nyilván nem az Úr is, ami általunk elfogadott Úristenhez, hanem valami szellem ez imádkozott, de meghal hallotta, hogy van itt egy.
Kicsit ez lesz szellem, hogy
megérteni.
Jó, igen.
És ilyen módon kereste a őhözre a
kapcsolatot. Érted, de most nem tudunk belemenni, amellett, hogy
jó, akkor
felvetés az jó, még kettelni.
Két dolog most lehetnék érdekelni, az egyik a színvalakban láttam, hogy Gyula szól a bejének Gézának, hogy várják a német követet. Azt, hogy én meg egy követ a bizánci paptól kapott köpenyemet, ezek a nyugati keresztények tartsanak egy kicsit, ez az egyik. A másik, hogy Magyarországon kezdve úgy átterjedni, hogy Mária az pártus királynő volt, tehát magyar származású. Szeretném, hogy Jézus Na is közel a magyarországon.
Jó. Igen. Ezt a kérdést azért nem érintettem, hogy ne keverjük az embereknek a fejét, de a dolgok. Az öreg Badinyi sok mindent mondott, érdekes dolgot, de szerintem azért én 90%-ban az ő dolgait nagy-nagy kérdőjelekkel kezelem. Ez a kérdés, hogy felvetett ez a Mária, meg a egyéb kérdés. Az ütörténeti szempontból kell oda kiindulnunk, ugye azt mondja, hogy pártos leszármazott, meg eltérnek, stb. Ez mese. Tehát ezzel nem kell foglalkoznunk. Ütörténeti szempontból kell megértenünk Jézust. Az Ószövetség nélkül nincs beteljesedése a Jézus üzenetének, az egész megváltás művének. Tehát világosan leírja a Szentírás. József egy egyszerű ácsmester volt. Ő nem volt herceg, meg egyéb, meg stb. A Mária felesége szintén a Dávid házából való volt, mert itt teljesedik ki az írás, és itt teljesedik be az üttörténet esemény. Ha nem ebből származik, akkor nem tudja beteljesíteni az üttörténetet. És az új szövetséget nagyon egyszerűen kell olvasni, hogy le van írva, és nem kell mellé gondolni semmi ilyen kitalált meséket. Én mesének mondom ezt. Ne tessenek ilyeneket olvasni, és félre kell tenni ezt a könyvet. Ez még mesének se jó.
Még egy
kérdés. Hát jó, most a színdarab az egy más kérdés. Valószínűleg, hogy hát ott még az a kettős játék még ott van, ugye, amit majd István dönt el, hogy most azt mondja, hogy nyugat felé indulunk, és nem kelet felé. És nyilván még mind a kettő egy darabig egymás mellett él, és később pedig a nyugati egyház.
Erdély az kelethez volt közelebb, tehát nyilván az a keleti orientáció, a Bizánc, az Erdélyben nyilván érthető okok miatt
előtt. Igen, és oda jöttek előbb a keleti térítők, tehát Erdély felé. Jó, még egy valaki volt.
Köszönöm, mert túl vagyunk rajta.
Jó, akkor nagyon esélyt.
Ha túl vagyunk, akkor ezt nem tudjuk.
Jó, akkor hát akkor egy rövid kérdés, és akkor mindenki...
Akkor a vége. Én azt hiszem, hogy örömmel tölt el, amit hallottunk, mert az üteszem, hogy rész szerint van bennünk az ismertés, a teljesség, amikor teljes, tehát rész szerint van bennünk az ismertés, a teljesség, az később következik. Én úgy érzem, hogy a most elhangzottak arról győztek meg, hogy érdemes minél többet egymásnak átadni a gondolatunkból, tapasztalatunkból, és jó lenne, hogyha megjelennének ezek a gondolatok egyéb oktatási fórumokon is. És a lelkészek, akik találkoznak velünk, a presbiterek, akik találkoznak a híreket, ott is előkerülnek ezek a kérdések, és hogyha erről nyitottan tudunk beszélgetni, akkor úgy épülhetünk, mint ahogy annak idején István is ugye tényleg több idő kellett ahhoz, hogy keresztényé váljanak, és ez a folyamat beérjen, akkor a mi tudásunk is beérik egy olyan, ami valóban képviselhető és tartható. Én ezt szerettem a csapkozásra.
Köszönjük szépen, igen. Hát múlt nélkül nincs jelen, jelen nélkül nincs jövő, tehát összekapcsolódik a történetünk, az egész őstörténeti képünk, a jelen dolga, de ezt helyén kell kezelni. Ami szemét, azt ki kell dobálni, ami meg úgy érezzük, hogy helyen való. És természetesen végszóként befejezném azt, ez a mostani kutatások, amik elindítottak egy másik irányt az őstörténet kutatásban, gyerekcipőbe jár. Nagyon sok ember kell hozzá, sok idő, rengeteg régészeti lelet, összehasonlítások. Még végül ez való kiteljesedik, és ez a kép, ez a mozaik szerint való egyszer össze fog állni egy valami szintű teljességre, és akkor közelítünk. Teljesen nem tudunk, mert nincs mindenről pontos leírás, hogy ez itt volt, meg két emberre leír valamit, az nem ugyanúgy érzékel, és közelebb jutunk talán ahhoz. De én az őstörténeti dolgainkat én szerintem nem abban kellene megélnünk, hogy aztán emlegessük az öregisten fogalmát, meg egyebeket, mert ezektől már évezredeken vagyunk, és ez nem vezet bennünket sehova. Mi keresztények vagyunk, magyarok vagyunk, itt vagyunk a Isten azon országában, ahol lakunk, és nekünk ezt be kell teljesíteni, és nem valami holmi pogány dolgokat kell előhoznunk, mert nem vezet sehova. Tehát ez tévútra. Mindenkit bátorítani, olvasnak sokat, és a szemetet azt ki kell dobni. Azt egyszer nem kell olvasni. Rengeteg ezoterikus dolog van ezzel kapcsolatban, amikor meglátom néhány fejlét, akkor már nem olvasom kép. Mert ez mese. Tehát az nem kell.
És ez a 30 évvel sokkal egy oldalon lett volna ez a
Nyilván, természetesen. Meg van az internetnek egy olyan csodája, hogy nem lehet cenzúrázni, és talán már sok minden gondolatot lehet cserélni. Ez viszont felgyorsítja a dolgokat, mert rengeteg információ, és olyankor rengeteg személy is jön. Aki kezdjön. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, olvassanak sokat, és mellette persze olvassanak szentírást, ami fontos, mert sok minden dologban a kettőt együtt kell látni, mert az Isten történet és a mi történetünk együtt megy.
Ami maradt még, az egy közös imádság, és azt a közös imádság kérjük szépen, hogy akiket az Úristen megszólított, azok hangosan imádkoznak, ha lehet, minél hangosabban, nem olyan halkan, mint én, hogy szintén egy kicsit le vagyok rekedve. Nagy tisztelet úr, befejezni, és aztán egy áldást kérjük.
Urunk, köszönjük néked, hogy a te hatalmad őrizte a mi magyar népünket, még a sötét időkben is, arról, hogy egyszer Krisztussal találkozzon. És köszönjük, hogy ebben az előadásban megláttuk a te kezed nyomát, hogy hányszor jeleztél, hányszor szóltál, milyen sokféleképpen már a régi időkben is a mi népünkhöz, hogy aztán odavedlest egészen a Krisztushoz. De most azért is könyörgünk, Urunk, hogy újra visszataláljunk, és te hozzád. Amen.
Köszönjük, Uram, hogy már ismerhetjük Jézus Krisztust, és ismerhetjük az ő megváltását. Van sok minden van, Uram, amiben homályosan látunk, és már igyekszünk a tudásunkat megnövelni, de sose fogjuk valószínűleg megérteni. Nagyon sok mindent, amit szeretnénk. Add, Uram, hogy lássuk, ami fontos, és hogy ebben egységben is legyünk. Egységben legyünk az Atyában, a Fiúban, és a Szentlélekben. Amen.
Amen.
Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy kijelentetted önmagadat a mi népünknek is, és ma is megteszed ezt, Urunk, a te ígéden keresztül és a te szent lelked által, és kérünk téged arra, hogy erősíts meg bennünket ebben a hitben, hogy ragaszkodjunk hozzád mindenek előtt és mindenek felett, aki a Szentírás Istene vagy, kérünk, hogy erősíts bennünket a benne való hitben. Amen.
Csodálatos azt látni, Urunk, hogy miközben egy népnek a történetéből csak apró mozaikok maradnak, a te szent igédre volt figyelmet, hogy az évezredeken keresztül betűről betűre megőrződjék, és eljusson hozzánk is, és napi olvasmányunk lehessen. Amen.
Amen.
Kérünk, Urunk, hogy adj olyan vezetőket, akik ismernek téged, és alázattal téged akarnak követni, és ennek a népnek is azt az utat szeretnék kijelölni, ami a te terved. Kérünk, Urunk, hogy adj ilyen vezetőket mindenkor. Amen.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy megőriztél bennünket az évezredeken keresztül, vezetted a mi népünket, büszkék lehetünk történelmünkre, kulturális hagyományunkra. És köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket a keresztény hitbe. Köszönjük neked, hogy ma is dicsérhetjük szent nevedet. Köszönjük neked, hogy ma is van néped, és mi áldhatunk téged naponként. Kérünk, őrizd meg bennünket mindenféle hamis, pogány dolgoktól, amik bejönnek a szívünkbe, lelkünkbe, és elfeledítik az igazságot, árnyékot vonnak te közéd. Hát, hogy tisztán lássunk is valóságosan, és vezess minket a Szentlélek által és a Szentíráson keresztül, mert mi a te néped vagyunk, és azok akarunk maradni mindvégig, és emeld vissza újra ezt a nemzetet, hogy újra leülhessen a lábaid elé, és újra hallgasson te reád, és keresse mindenkor akaratodat, és ígyben akarjon élni. Amen.
Amen.
Mindeteknek utána az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fog őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.